Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, az igéret és alapigét, amelyet megírva találunk Lukács evangéliumából, a 10. fejezetből, a 23. verstől a 28. versig a következőképpen. Jézus a tanítványaihoz fordult, és nekik külön ezt mondta: boldog az a szem, amely látja, amit ti láttok. Mert mondom nektek, sok próféta és király szerette volna meglátni azt, amit ti láttok, de nem látták meg, és hallani azt, amit ti hallottok, de nem hallották meg. Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte: Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki: mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Ő pedig így válaszolt: szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki: helyesen feleltél, tedd ezt, és élni fogsz. Urunk, szentelj meg minket a te igéddel, mert a te igéd igazság. Amen. Testvéreim, a Jézus Krisztusban olyan sokszor elhangzik az, hogy Isten igéje, Isten szava, de tulajdonképpen mi is az Isten igéje? Mit nevezünk mi Isten igéjének? Azt gondolom, hogy sokféleképpen tudunk erre választani. Isten igéje a Szentírás, Isten igéje a prédikáció, Isten igéje az, hogyha valaki a másik számára bátorításul, betegágyon vagy születésnapra mond egy igét, helyén mondott igéről szoktunk beszélni. Mégis mi az Isten igéje? Lehet, hogy rosszul tesszük fel a kérdést, mert talán úgy kellene kérdezni, hogy kicsoda az Isten igéje. Mert amit itt az Úr Jézus mond önkijelentésében, abból ez fakad helyes kérdésként, hogy ki az Isten igéje. Mert boldog az a szem, aki engem lát, azt mondja az Úr Jézus. Isten kijelentett, bejelentett ígéreteinek a beteljesedése az Úr Jézus, és éppen ezért úgy helyesebb, ha azt mondjuk, hogy kicsoda az ige, és úgy válaszolunk, hogy az Úr Jézus. Mert minden ige kimondott, hirdetett, leírt ige az Úr Jézusra mutat, és ő az ige, az élő ige, akiben az Isten összes ígérete teljessé lett. Azt lehet mondani, hogy a bűnbe szorult és a bűn alá rekesztett emberiség könyörgésére az Isten válasza az Úr Jézus. És azt is mondhatom, és nagyon sokszor szoktam ezt mondani, hogy a te életed kérdéseire is a válasz az Úr Jézus. Az Isten élő igéje. A Szentírás Jézusról szól, az igék róla tesznek bizonyságot. És ha a Szentlélek megelevíti a szívünkben, akkor üzenetté válik az ige, és ebből fakad az élet újulás. Nagyon érdekes történet, mindaz, amiről itt szó van. Jézus kijelenti önmagát, azt mondja, hogy boldogok vagytok, mint egy megdicséri azokat, akik ott vannak, a tanítványokat, mert hallgatnak Jézusra. Boldogok vagytok, mert ti láttok engem. A ti atyáitok, a proféták, az őseitek nem láthattak. De ti boldogok vagytok, mert láthattok engem, felismerhetitek bennem azt, hogy az Isten akarata teljessé lett, az Isten ígéretei bennem beteljesedtek. Hogyan kezdte Jézus az ő prédikációját? Térjetek meg, mert elközelített az Isten országa. Nem kell reménytelenségben lenni, hanem van lehetőség az Istenhez jutni, van lehetőség az üdvösségre. Nem kell az embernek a köröm szakadtáig küzdenie, hogy elérje az Isten. Nem Bábelt kell építeni, nem vezekelni kell a bűnökért, hanem elközelített az Isten országa, az üdnek a korszaka Jézusban. Megbocsátottak a bűneitek, és ezért van lehetőség arra, hogy az élő Istennel kapcsolatban legyetek. Jézus kijelenti önmagát. Tőlem halljátok az Isten akaratát, én bennem látjátok meg az Isten ígéretét. Mások boldogok lennének, hogyha engem láthatnának. Fontos ezt tudnunk, hogy Jézust mi testben nem láthatjuk. Lelkileg láthatjuk, és ha arra gondolunk, hogy Jézus gyógyította ezeket a betegségeket, hogy a vakembert meggyógyította, akkor is tudjuk azt, hogy a Szentírás, az ige az lelki módon gondolkodik, és a mi bűneinkre utal az, amikor meggyógyítja azt a vakembert, hogy az elmúlt igéből, az elmúlt heti igébe gondoljunk arra, hogy a süketet hallóvá teszi, és a némát pedig beszélővé, ami azt jelenti, hogy mi a bűn miatt süketek vagyunk az Isten dolgaira, és ezért mert nem halljuk az Isten igéjét, nem értjük az Isten igéjét, nem tudjuk szólni az ő szavát, nem tudunk helyesen szólni, és mivel nem halljuk, nem is látjuk az ő útját, ezért nem is tudunk helyes úton járni. És ezért van szükség Jézus életet teremtő munkájára a mi szívünkben és életünkben. Ezért van szükség arra, hogy Jézus elénk álljon, és Jézust lássuk, és ezt a Szentlélek munkája bennünk. A Szentlélek eleveníti meg az igét, a Szentlélek eleveníti meg számunkra Jézust, a lelki szemeinkkel láthatjuk és megragadhatjuk őt. És az a kérdés, és újra kérdés, és fontos kérdés, hogy látod-e már testvérem az Úr Jézust? A lelki szemeid előtt megelevenedett ő, része az életemnek az Úr Jézus. Szólt-e hozzád az igéből? Jézus ma közvetlenül nem szól, csak az igén keresztül. Nincsenek álmok és kijelentések és megjelenések, csak az igén keresztül a Szentlélek által szól hozzánk. Hangzik az ige, és megforrósodik a szívben. Kapok egy igéslapot, és ez nem csak egy igéslap, egy dísz lesz, hanem üzenetté válik. Nem a lakásom dísze lesz, hanem az életemnek a része, ami átformálja ezen keresztül Isten az én életemet. Személyessé válik az ige, akkor szól az Isten. Akkor jelenik meg a lelki szemünk előtt Jézus, akkor ott lesz az életünkben, amikor megszólal az ige a szív mélyén. És amikor látjuk, amikor halljuk, amikor így megszólal, akkor indulhat el az életünk a változás irányába, de hát hányan vannak, akik megrekednek a hallásnál, és nincs meg az életükben az áttörés, és mókuskerék az életük, és folyik ugyanúgy az életük és az Isten tiszteletük, ahogyan folyt már évtizedek óta, pedig Isten nem ezt szeretné. Megdöbbentő volt az elmúlt héten hallani a nyírszörösi, illetve a nyírtelki Isten tiszteleten azt a képet, hogy a sasfiók a tyúkanyó mögött ment, mert ott nevelkedett fel, és totyogott. A keresztény embernek nem totyogásra van szükség, és nem helybenjárásra, hanem sasfióknak nevezi. Szárnyalhat az ember. Szárnyalhat, és ez jelenti a szolgálatot, hogy változik folyton az életem, de Jézus az, aki az én életemben nem változik. Tisztul az én életem, erősödik és gazdagodik Jézusban. Aki látja, aki hallja, aki cselekszi, annak az életén áldás lesz és békessége lesz. Boldog az, aki Jézussal ilyen kapcsolatba került és kerül. Hogyan lehet ez? Úgy, hogy a Szentlélek megeleveníti bennem az igét, amikor az én életemben is megelevenítette, akkor fordult meg az életem. Amikor az igét hallva nem csak egyetértettem az igével, hanem rádöbbentem arra, hogy ez rólam szól, hogy elgurult drachmaként folyik az én életem, és rátapad a sok-sok sár szennyeződés, és az Isten keres engem, és gyújtott napvilágot, gyújtott fényt gyújtott, hogy engem megtaláljon az ő igével, és eltalált engem az ige, nem mást, hanem nekem szól az ő igéje. Teremtő szó az Isten szava, ez az, amit jelent. Teremtő szó, és teremteni ki tud csak az, aki él. Éppen ezért az ige nem micsoda, hanem kicsoda, Jézus az ige, aki az új életet teremti, és teremteni akarja bennünk. A teremtő akar szólni az igén keresztül, új életet akar teremteni. Miért nem látják sokan ma sem? Akkor is miért nem látták, hogy sokan? Kiderül ez ebből a történetből, hogy ott van ez a farizeus, aki megy oda. Kiderül ez, és látjuk azt, hogy mennyien nem látják ma sem. Hiszen mennyien tartják történelemkönyvnek csupán a Szentírást, és mennyien mondják azt, hogy milyen fantasztikusan meg lehet hatódni, mert milyen szép irodalmi gyöngyszem a Szentírás, hozzátartozik az európai kultúrához. Ez mind igaz. De ebből nincs életújulás és nincs változás. Miért? Nem látják azt, akiről szól az ige. Nem látják az igét. Nem látják az élő Jézust. Mi miatt nem látják az emberek az élő Jézust? A testre töltött igét. És mi miatt van az, hogy van, aki gyermeki lélekkel leborul, és többet lát, mint amit emberi szem láthat. Megint mások, mint ez a törvénytudó is nem látja meg a lényeget. Pedig komoly, tanult, tehetséges, az akkori Szentírást ismerő, eszes ember volt, elismert, fokos ember. Okos dolgokat is mond, és majd fogjuk látni azt, hogy milyen fantasztikus frappánst választad. Jézus kérdésére jól ismeri a Bibliát, jó teológus, és mégis azt láthatjuk, hogy pont Ezek a dolgok takarják el előle a lényeget. Ezek a dolgok takarják el előle Jézust, nem ismeri fel Jézust, hogy Jézusban lett az Isten ígérete teljessé, mert ő másra tekint. Arra a tudásra, arra a tehetségre, ami neki van, amit szerzett. Nem amit kapott, hanem amit szerzett, és az egy alapvető különbség. Az ember kapok valamit az Istentől, vagy pedig szerzek, mert akkor én erre vagyok büszke. És pontosan ez a büszkeség pajzsként ott van az ember előtt, és a pajzs az nem csak arra szól, hogy az ember támadjon, hanem védekezzen. Emögé bújik be, hogy ő már mióta az Isten szolgálja, hogy ő már mióta Izrael tanítója, hogy ő kívülről tudja a törvényt. Hát fantasztikusan tudták ezek az emberek. Olyan lexikális tudásuk volt, hogy azt mondták, hogy 3 Mózes 18, onnantól kezdve mondd el, egy fél pillanat gondolkodás után elkezdte szóró-szóra mondani. És amikor azt mondták neki, hogy álljon le, akkor leállt. Kívülről, betű szerint tudták a Szentírást. De valami hibázik. A lényeg nincsen benne ebben a tudásban. Mert le kellene tenni a tehetségét, a büszkeségét, mindazt, amihez ő ragaszkodik, az értelmét az Úr előtt, talán akkor látna. És az az ember nem teszi le, hanem mint egy pajzsként tartja maga elé. Ebbe kapaszkodik, hogy ez majd őt megvédi. Majd ez neki biztonságot ad. Az, amit ő szerzett ismeretként. És sikeresen átakarja önmaga elől az Úr Jézust. Vannak ilyen takaró pajzsaink, testvéreim. Kinek más és más. Nekem is van, és neked is van. Mi a pajzsunk, amitől nem láthatjuk az Úr Jézust, ami elválaszt bennünket Jézustól? A tehetségünk. De nem csak a tehetség, hanem a dühünk, a dacunk, a sértődésünk, a szokásaink. Mert így volt, így örököltük, így csináltuk. Ezek a dolgok mind-mind elválaszthatnak bennünket Jézustól. A büszkeségünk arra, hogy ki vagyok én, milyen származásom van, arra, hogy nekem a felmenőim azok mind-mind hívő emberek voltak. Annyi minden van, amit magunk elé tarthatunk, és amivel eltakarhatjuk az Úr Jézust, és kizárhatjuk magunkat az örök életből, az üdvösségből. Rengeteg dolog van. Ki az én családom? Ne értsük félre, fontos a templomépítő ősöknek az emlékezete, de nem a templomépítő ősök tartanak meg bennünket, és nem azokra hivatkozva van örök életünk és üdvösségünk. Sokszor ez jön oda pajzsként, hogy milyen generációs családok vagyunk, hogy itt voltunk a templomban is, ott voltunk a kezdeteknél is. Ezek nagyon fontos dolgok, de az üdvösség szempontjából nem számítanak. Nem számítanak. Ez a törvénytudó is, ez egy jó vallásos, komoly családból származott. És mégsem látja az Úr Jézust. Testvérem, mi az a lelki pajzs, amit magad elé tartasz, ami miatt nem láthatod meg az Úr Jézust, ami miatt nem tud az Úr Jézus munkálkodni a te életedben az ő hatalmával. Ezt vizsgálhatjuk meg az ige tükrében, és a Szentlélek elvégezheti azt, hogy rámutat arra, ami az én bűnöm, ami eltakar és elválaszt engem Jézustól, ami kirekeszt az élő Istennel való közösségből, ami nem engedi meg, hogy áldás legyen az én életemen. Ezt a pajzsot, ezt a dolgot letehetjük, amire rámutat a Szentlélek Isten. Letehetjük imádságban is, mikor? Amikor hallom, akkor tehetem le. Nem kell várni, míg hazamegyek, és majd elcsendesedem a szobámban, hanem ha érzed, ha tudod, akkor most. Ezért jó, ha mindig van úrvacsora. Mondják, hogy minek kell mindig úrvacsorának lenni. Hát pontosan azért, mert letehetem, de nem kell ehhez úrvacsorának lenni. Mert kiálthatok, hív segítség engem a nyomorúság idején, és ez azt jelenti, hogy amikor érzem, hogy elvesztem, érzem a bűnömnek a súlyát, akkor kiáltsak, és kapom a bocsánatot. De csak azt kap bocsánatot, aki érzi a nyomorúságát, a bűnnek a nyomorúságát, aki ne tudja nevezni, néven tudja nevezni, hogy én így tovább nem mehetek, nekem így tovább nem mehet az életem, hogy ez már pokol, egyenlő a pokollal, amit én teszek. Mert nem ingyen van a kegyelem, testvérek, hanem ott van ez az összetörettetés. És mindenkinek a maga bűnének mértéke szerint adatik ez a kegyelem, és minél nagyobb a bűn, annál nagyobb a kegyelem. Pontosan ezt jelenti. Ez nem azt jelenti, hogy elfedezi az összes mocskomat, hanem amit én megvallok, ott áradik az Isten kegyelme, és az a kegyelem épít fel, és az a kegyelemből épülök újjá, az ő szent lelke által születek újjá. szól az ige, mi az, ami történik, ez az írástudó hallja, illetve kérdezi az Úr Jézust. Egy olyan kérdése van, amiből a kérdésből is kiderül, hogy igazából véve nem jól teszi fel a kérdést, mert hogyha ő lelki ember lenne és látná az Úr Jézust, akkor nem tenne fel ilyen kérdést. Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Aki lelki módon gondolkodik, az tudja, hogy nem nyerhetem el az örök életet. Nem tehetek érte semmit. Az örök életet Jézus ajándékba adja, amin a bűnbocsánaton keresztül jutok. Ajándék az örök élet. Az ajándékért nem lehet semmit tenni. Azt a kínálja valaki, azt el lehet fogadni. Hát alapvetően hamis a kérdésfeltevés ennek az embernek. Illetve vitatkozni akar, és egy ilyen szellemi vitát akar folytatni Jézussal. Van ilyen kérdés a Szentírásban, ott van, amikor a gazdag ifjú oda megy Jézushoz, és azt kérdezi, hogy mit cselekedjem, hogy elnyerjem az örök életet? Neki egy fontos kérdés ez, mert tudja, hogy a pokolra kerül. Tudja, hogy hová tart az élete. És azt mondja a számára Jézus, hogy add el az összes vagyonodat. Ez az ember megszomorodik, ez a fiatal ember is elmegy. Miért szomorodik meg? Mert tudja, hogy lehetetlen. Ha az az üdvösségnek a feltétele, az a feltétele annak, hogy én a kárhozaton ne jussak, hogy én eladjam a vagyonomat, akkor ez nem megy, mert nem bírom eladni, mert annyira ragaszkodom a kocsimhoz, annyira ragaszkodom a lakásomhoz, annyira ragaszkodom a jövedelmemhez, meg ahhoz a sok pluszhoz, meg a kényelemhez, meg mindenhez, hogy én erre képtelen vagyok, és elérhetetlen számomra. A gazdag ifjú feladja, őszintén feladja. Ennek az embernek viszont nem őszinte a kérdése. Fitoktatni akarja az ő vallási tudását, és ezért akarja, azt írja az ige, hogy azért jött, hogy megkísértse Jézus, hogy kötekedjen. Testvérek, mi történik? Hangzik az ige, ahelyett, hogy az ember megcselekedni, amit az igéből hall, visszakérdez. Biztos így van elkészül? Én nem így hallottam másik helyen. Biztos, hogy így kell ezt tenni? Ott van egy vessző, ott van egy pont, ott másképp értelmezik, akár a vállással kapcsolatban, vagy akár a homoszexualitással kapcsolatban. Nem így van ez egészen. Ahelyett, hogy az ember megtenné, kimondaná, elhatárolódna, szeretettel segítene a másik, elkezdett a problémázni. Teológiai diskurzusok, és lehet sorolni ezeket. Mit csinál az a hívő ember? Hallja az igét, a Szentlélek élővé teszi számára. Van egy határozott parancsom, és ezen az úton haladok. A vallásos ember pedig hallom az igét, nem történik semmi, vitatkozunk, nagyon jókat el lehet beszélgetni ezen a témán, hogy mit kellene tenni, de nem történik az életében semmi. Tehetetlen kereszténység. Ezt látja a világ. Problémázgatnak, legyen stóla, ne legyen stóla, ilyen legyen, olyan liturgia legyen, minden legyen. Hát csak arról lenne szó, hogy azt mondja az Úr Jézus, látsz engem, vagy nem látsz engem. Ha látsz engem, akkor boldog vagy. És ezt a boldogságot kellene megélni az emberek számára, hogy látom az Úr Jézus, és cselekszem az ő akaratát, ami szembe megy a világgal. Sajnos szembe megy a világgal. És így jutnak el emberek arra, hogy láthatják az Úr Jézus. A mi életünkön, a mi ige hirdetésünkön keresztül, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet, azt mondja ez az ember. Kérdés ez ma az emberek életében? Hogy lehet ezt feltenni? Mi lesz velem a halálom után? De annyi minden folyik a mi életünkben, így is fel lehet tenni ezt a kérdést, hogy mi lesz velem a halálom után. De azt mondják, hogy egyszer élünk, és akkor mindent ki kell szipolyozni. Hát ezt súlykolják a gyermekbe, felnőttbe egyaránt. Ebben a világban élünk. És amikor jön a halálfélelemnek a kérdése, annak a kérdése, hogy mi történik velem utána, hogy egyszer én el kell mennem, vagy befejeződik, akkor azt úgy el lehet hessinteni. De borzasztó érzéshez, hogy ha az ember rátör. De kérdés ez ma, hogy mit cselekedjen? Vagy mi történik akkor, hogyha én meghalok? Mi lesz velem? Így is fel lehet tenni ezt a kérdést. Azt gondolom, hogyha az embereknek ez fontos kérdése lenne, akkor kapnának válaszokat. És a válaszokat ismerve nagyon sok embernek az élete megváltozna, mert látnák az Úr Jézust. És nem azokban a pajzsokban és dolgokban bíznának, ami emberileg kapaszkodó és fogózkodó. És a megváltozott életek hirdetnék az Isten dicsőségét, és azt, hogy Jézus él és uralkodik. sajnos ott sem volt az egzisztenciális kérdés. Nem volt kérdés ez, mert magában bízott. Vitatkozni akart, de kap választ. Jézus nem vitatkozik, érdekes, hogy nem kitér, hanem válaszol. Nem vitatkozik, hanem kimondatja vele a lényeget. Mit tegyél? Hát hogyan olvasod a Szentírásban? Hát azt mondja, hogy úgy, és valami bámulatos bravúr van itt. Ez az írástudó tényleg a tudásának a csúcsán volt, a tudásnak a csúcsán volt. Összefoglalja az összes törvényt, a mózesi törvényeket, Józsué könyvét, az egész Ószövetséget, azt lehet mondani, összefoglalja egy mondatban. Testvérek, gondoljunk bele ebbe, össze tudnánk foglalni egy mondatban a római levelet? Hogy össze tudnánk foglalni egy mondatban a Galata levelet, amiből volt mondjuk az csak 5 vagy 6 fejezet. A római levél az 16. Össze tudnánk foglalni egy mondatba? Ez az ember ez kívülről vágta és összefoglalta, és még jót is mondott. Azt mondta, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből, és szeresd fel a barátodat, mint magadat. Azt mondja Jézus, hogy így van. Majdnem azt mondtam, hogy bingo. De így van. Igazad van. Na de hát ez még nem az üdvösség. Hogy tudom. Azt mondja, igazad van, eredj el, cselekedj így, és akkor üdvözlesz. És akkor mit csinál az ember? És itt van az, hogy nem a parancs szerint él az ember, hanem elkezd gondolkodni, felülbírálja azt, ami hangzik, Jézus szavát, és akkor elkezd problémázni azon, hogy hát ki a fele barátom? Hogy van ez a fele barát kérdése? Hogy az a ellenségem is, meg a... Tehát ezek is, és utána jön az irgalmas samaritánusnak a példázata. Ilyen összefüggés van ennek a példázatnak, az irgalmas samaritánus példázatának. Nem az van, hogy elmegy és megpróbálja cselekedni, hanem elkezd filozofálni. Ki is a fele barátom? A gazdag ifjú őszinte volt, és belerokkant abba, amit Jézus válaszolt neki. És ez az ember nem rokkant bele ebbe. Pedig ha Jézus nekünk szegezi ezt, hogy a mi kérdésünkre választ kapunk, hogy mit tegyünk, hogy hogy jutunk mi az örök életőzösségre, akkor Jézus nekünk is mondja, szeresd fel a barátodat, mint magadat, és nem csak ezt mondja, hanem ott van a 10 parancsolat, ne paráználkodjtól kezdve, és lehet sorolni ezeket a parancsolatokat, ott vannak az igék, és akkor, ha mi őszinték vagyunk, akkor mi is beledokkanunk ebbe, és azt mondjuk, hogy képtelen vagyok, Uram, erre. Képtelen vagyok szeretni. Lelkészként is képtelen vagyok szeretni. Mert ökölbe szül a kezem, mert gyomorideget kapok, ha meglátom. Nekem ez lehetetlen. És akkor mit csináljunk? Adjuk fel, az Isten üdvözíteni akar, az Isten örök életet, üdvösséget készített minden ember számára. Akkor mi a megoldás? Akkor kiérdemlem? Hát ez már tisztáztuk, hogy ez nem működik. Ha az üdvözül, aki ezt meg tudja tenni, akkor én Labosa Péter sem üdvözülök, akkor elvesztem. Mert nem tudom megtenni, azt érzem. Nem tudom betartani a törvényt. Ez nem volt fel az elő, hogy nem is igyekszem, nyilván, és azt nem szabad összekeverni. Sokan képzelik azt, hogy a gyerekeknek meg lehet tanítani a 10 parancsolatot, és hogyha már nem hazudik, legalábbis látványos dolgot, ha már nem lop, ha nem vágja bele a másikba a kést, vagy a körzőt nem szúrja meg, most kezdődik az iskola, vagy a vonalazónak a hegyével nem defi meg a másikat, akkor már kiváló a gyerek, akkor már fantasztikus, akkor már üdvössége van. Pedig nem így van. A törvény betölthetetlen, testvéreim. A törvény az üdvösséghez nem elegendő. A törvény így módon érvényét vesztette ilyen szempontból, az üdvösség szempontjából. Egy dolog van a törvényben, az, hogy a törvény elvezet az üdvösségre. Bebizonyítja azáltal Isten, rávilágít arra, hogy mi van a mi szívünkben, mi van a mi életünkben, és mi az, ami elválaszt bennünket Istentől. Azért adatott a törvény, hogy felismerjem az én tehetetlenségemet, és kegyelemért kiáltsak. Ha valaki nem tart be egy törvényt, azért jön a büntetés. Ha az Isten törvényét nem tartom be, azért jön a büntetés. A büntetés pedig az Isten gondolkodásában, az Isten dolgaiban, az Isten országában a kárhozat. Az örök elvettetés Istentől. Az örök kárhozat, az örök halál. Ebből kiálthatunk, kegyelemért. Ami azt jelenti, hogy Úr Jézus, ne az én bűnöm mértéke szerint bánj én velem, hanem adj kegyelmet. A kegyelem azt jelenti, hogy elengedi a büntetést. De csak annak engedhető el a büntetés, annak engedi el a büntetést, aki tisztában van azzal, hogy mit vétett. Oda menni Jézushoz és bevallani, Úr Jézus, nekem ez nem megy, megint indulatos voltam. Úr Jézus, már megint ökölbe szorult a kezem. Úr Jézus, már megint leanyáztam a másikat. Úr Jézus, már megint a pokolba kívántam. Megdöbbenek azokon az indulatokon, amelyek kiváltanak belőlem a körülöttem élők és a különböző helyzetek. Kegyelmet kérni ezekre a dolgainkra. Kiáldottál-e már kegyelemért? Kerültél-e már ilyen állapotba? A Szentlélek Isten az ő igéje által rádöbbentette már erre az állapotodra, hogy én kegyelemre szorulok, mert enélkül elvesztem. Elvesztem. Amikor felismerem elveszett voltomat, amikor lehullik minden pajzs, takaró, és mindaz, amiben én kapaszkodtam emberileg, amiben én próbáltam ragaszkodni, hogy ez még engem beszámít az Isten előtt. Amikor rádöbbensz arra, hogy ez így nem mehet tovább, nem mehet tovább így az életemben, hogy Jézusra van szükségem. Megvolt-e ez már az életedben? Az igazi tragédia ez, az ember tragédiája ez, hogy éli az életét, és aztán jön a krízis, és a krízisekben megpróbál foga összecsikolgatásával és ereje megfeszítésével felállni újra és újra is. Hányszor újra és újra feláll az ember? És amikor ott van az ember a padlón, ott van az ember a nyomorúságban, akkor hirdetetik az evangélium. Nem kell így tovább menni. Nem kell ebben élned tovább. Hanem adom az újat, amit Jézusban elkészítettem a számodra. Jézus megbocsátja a bűnödet. Jézusért megbocsátom minden bűnömet. És az ő bocsánata által része lesz az életednek az Úr Jézus, és maga az élet lesz a te gazdagságod. Cselekedetek által nincsen örök élet, nem lehet kiérdemelni. Az eredeti szövegben az van, hogy hogyan nyerhetem el ezt az örökséget. Nagyon érdekes ez. Nem tudom, hogy ezt miért így fordították, de ez egy külön jelentést ad neki. Hát az örökség az egy olyan dolog, amiért nem én dolgoztam meg, én örökölök. Öröklök egy lakást, öröklök egy autót, öröklök egy ingatlant, egy erdőt, vagy bármit, hát azért nem én dolgoztam meg, azért az édesapám dolgozott meg, a nagyapám dolgozott meg, vagy a hozzátartozom, aki rám hagyta, azt örökül. Vagy most már lehet azt, hogy nem muszáj hozzátartozóra hagyni, ha van végrendelet. Az örökösnek van-e szerepe az örökségben? Ez egy nagyon nagy kérdés. Mert ha van szerepe, mert hogyha az örökös valami módon kiérdemelheti az örökséget, akkor itt soha nem látott tülekedés lesz közöttünk, és mindenki próbálja átugrani azt a mércét, amit az Isten tesz nekünk. Valami módon mégiscsak gondolkodnunk kell, mert valamilyen szerepe van az örökösnek. Valamilyen szerepünk csak van abban, hogy örök életünk és üdvösségünk legyen. Az örökségért nem kell megdolgozni, viszont szerepünk az van benne. Érdemünk nincs, de szerepünk az van. Olvastam egy nagyon frappás történetet, egy amerikai újságban megjelent ez a történet. Egy dollármilliárdos, nem milliómos, dollármilliárdos meghalt, és a végrendelete két részből állt. Az egyik borítékra rá volt írva az, hogy halálom esetén felbontani. A másik borítékra pedig az volt ráírva, hogy a temetésem után felbontani. Az első borítékban az a parancs volt található, hogy az én temetésem hajnali 3 órakor legyen a temetőben. Meghirdették az újságokban, kihirdették a templomban a dollármilliárdos embernek, aki köztiszteletben áll a temetése, hajnali 3 órakor volt. Alig lézengtek ott. Hát ki fog oda menni, ha hajnal 3-kor? Hát butaság. Ugyan már úgyse látják, hogy nem vagyok ott, különben is meghalt már. A második politikát, amikor felbontották, a temetés utánra szólt, abban pedig az volt, hogy aki eljött az én temetésemre, azok között osszák el a dollármillióimat. Testvérek, van szerepe az örökösnek?
az örökségben van.
Az első borítékot felbontottuk, itt van a Szentírás. Jézus szava. Mennyire kellemetlen, amit Jézus mond oly sokszor, hiszen leleplezi a mi életünket. A magabiztos, önmagunkat tetszelgő és dicsérő életünket. Sokkal kellemetlenebb, én azt gondolom, a kereszthez járulni bűnös emberként, megvallani, mint hajnal háromkor temetésre menni. De mégis ez az útja annak, hogy az örökségben, az örök életben részesedjünk, hogy Jézus szavára figyeljünk, és Jézus szavára oda menjünk a kereszthez a bűneinkkel. És megvalljuk, kimondjuk mindazt, ami életünkben ott van, és elválaszt, amit a Szentlélek megmutat bűnként. Azt mondja az Úr Jézus, aki hisz én bennem, ha meghal is él, hát ez az örökség. Ez az örökség, az örök élet. Ami a bocsánat által lesz a miénk. Ez a bizonyosság, amit csak Jézus adhat meg, amit nem lehet emberi módon elérni. Elérni, hogyha így lehet mondani, mégiscsak szerepünk van benne. Halljuk az igét, a Szentlélek elvégzi bennünk, és amit a Szentlélek, amire indít, azt tegyük meg. Ha éjjel, akkor éjjel, ha nappal, akkor nappal. Ha szembe egy csapat farkassal, ami ember gyakorlatilag, és el akar nyelni, vagy mint ordító oroszlán hasonlítja a sátánt, akkor avval szemben. Mert Jézus ezt mondja, Jézus ezt tárja elénk, és ezt mondja, hogy ez az élet útja. Aki hisz ember, én bennem, ha meghal is él, aki hisz az én szavamnak és cselekszi az én atyám akaratát, annak élete van. Annak élete van. Testvérek, örökösök vagyunk, de vajon amikor felbontódik az a második boríték, az akkor lesz, ugye, amikor Jézus visszajön, illetve a halálunk pillanatában már ez világossá válik. Akkor részesedünk ebből. De hát ez nem nutri. Nem kell nekünk addig várni. Mert Jézus azt mondja, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki engem elküldött, annak örök élete van. És az most van, amikor a halottak, és azok, akik még nem tértek meg, és nem születtek újjá, hallják az Isten fiának a hangját. És akik meghallották, élni fognak. És ezt nem én mondom, nem Jézus mondja. És Jézus adja az én szívembe is a reménységet, a bizonyosságot. Hogy aki hisz ő bennem, az örök élete van. És így van örök életem és üdvösségem. És így hirdethetem ezt, hogy aki hisz Jézusban, aki a bűnei bocsánatát veszi, annak élete van, akinek Jézus része az életének, annak örök élete és üdvössége van. És boldog az a szem, amely látja őt. És ezt a boldogságot tudom kívánni mindannyiunknak, hogy lássuk meg a Szentlélek, Isten adja meg számukra ezt az ajándékot, hogy munkálja ki az ő igével a mi szívünkben, hogy láthassuk meg az Úr Jézust. És mindazt, ami pajzsként ott van és eltakarja az Úr Jézust előttünk, azt fedje fel az Úr, mutassa meg, hogy tudjuk letenni, tudjuk megvallani bűnként, és tudjuk elfogadni az ő bocsánatát. Nem kell az ő haragja és átka alatt lennünk. Nem törvényszerű ez, hanem aki hallja, az nyissa, tegye, és éljen a Jézussal való kapcsolatban, és érezze a lehetőség, amit Jézus jelent. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, áldalak és magasztalak azért, hogy boldog lehetek, és láthatlak téged, és erről az örömről tehetek bizonyságot. Az én életembe is beleszóltál szent lelked és igéd által, kiemeltél a pusztulásnak a velméből, megfordítottad az én életemet is, és békességet, bizonyosságot adsz abban, hogy örök életem és üdvösségem van. Úr Jézus, ez nem vita kérdése, ezt te kijelentetted, és aki hiszte benned, annak örök élete van. Kérünk, Úr Jézus, hogy így áld meg a mi életünket, és kérlek, hogy mindaz, ami elhangzott igeként, az válhasson személyes üzenetté mindannyiunk szívében és életében, lehessen életújító erővé. Uram, te látod azt, hogy mennyire egyetértünk talán azzal, ami hallatszott, de azt is munkált ki, hogy nem elég az egyetértés, hanem cselekszik, aki cselekszi a te akaratodat, annak van élete és üdvössége, aki a felajánlott kegyelmet el tudja fogadni, a bűnbánat, bűnbocsánat elfogadása által, annak van élete és üdvössége. Ezt munkád mindannyiunk szívében. Uram, köszönöm, hogy te azért jöttél, és azért szólsz most is, mert mindannyiunk számára elkészítetted a kegyelmet, nem kell a bűneink átka alatt vergődnünk, szenvednünk, nyomorúságban lennünk, hanem kiállhatunk hozzád a pusztulás verméből, kiálthatunk hozzád a bűneinkből megbocsátásért és bocsánatért, új életért, elevenedésért, és ajándékba adod az örök életet, az üdvösséget. Úr Jézus, ezt a bizonyosságot, hogy Te élsz és uralkodsz, ad mindannyiunk szívébe, munkáld az új életet, és aki új életben van, annak az életében pedig munkáld a növekedést a Te ígéd által. Amen.